Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is, Szentirmai Ágnes vagyok. A hétfői házunk tájánban kisbér látnivalói közül válogattam. A város része volt egykor Ászár is, mely 2002-ben levált kisbérről, ismét önálló község lett. Ma sincs konkrét határvonal, a két település szinte teljesen összeépült. A község a Neszmélyi borvidék része, határában messziről látszanak a szőlőültetvények. Központjában tó, miniskanzen, tájház várja az érkezőket. Jászai Mari szülőháza Ászáron a régi falu részen található. Egykor uradalmi cselédháznak épült. Ilyen típusú épületből több is áll még a község ezen részén. A nádfedeles hosszú porta időnként irodalmi rendezvények színtere. Szűcs Zsigmondné, az emlékháztárlat vezetője.
1973-ig lakták a házat, aztán majd lett nekünk TSZ-ünk, akkor szolgálati lakás, és aztán 1973-ig volt lakója. Az akkori faluvezetés döntött úgy, hogy emlékhelyet alakítanak ki. 1976-ban nyílt meg először, mint emlékhely, akkor itt a faluba összegyűjtött berendezési tárgyakkal volt berendezve a kiállítás. Aztán majd nyílt egy másik kiállítás 2000-ben, akkor a Komárom megyei múzeumigazgatóságtól volt anyag. És ami most van, ez 2011 óta a Pesti Színházművészeti Múzeumból van itt az anyagnak egy része. A többi helybeli hagyaték.
Ez a ház három helyiségre osztható. Ugye bejöttünk a konyhából a hátsó szobába, és itt van kifejezetten a művésznőre utaló szobaegység vagy tárlategység. És mindegyik szobában más-más a tematika?
A hátsó szobában az élet története addig, amíg Pestre nem kerül. És van nekünk egy emlékfal, mert hogy minden évben február végén itt a faluban többnapos rendezvény szokott lenni, és olyankor hívnak meg Jászai díjas művészeket, és az ő aláírásuk gyűlik ott 2011 óta.
Mit lehet tudni a művésznő gyermekkoráról? Itt született Ászáron, életének bizonyos időszakát itt is töltötte.
Így van. Ő volt az ötödik gyerek a családba. Az apuka uradalmi ács volt abba az időbe. Az anyuka meg egy nemesi származású asszony volt, akit nagyratörő szépasszonynak tartottak. Hát a szépség az, igen. A nagyratörés az meg azért volt, mert hogy ő szerette volna tanítatni a gyerekeit. Tehát amikor a nagyobb gyerekek iskolás korúvá váltak, akkor ők elköltöztek innen Győrbe, mert hogy anyuka úgy gondolta, hogy városi iskolák nagyobb lehetőségek. Itt viszonylag jó módba éltek, ott meg leszegényedtek, mindenféle munkát elvállaltak, csak hogy valamilyen szinten tudják tartani a családot, de aztán anyuka sajnos hamarosan megbetegedett, meg is halt, Mari 5 évesen félárván maradt. Na hát innentől kezdve már nem volt annyira jó soruk a gyerekeknek. Keveset járhatott iskolába, mert aztán ugye az öt gyerekhez apa hozott egy mostohát, vagy második asszonyt, és lánygyermek lévén gyorsan cselédnek is adták. Több helyen is volt cseléd, még nem volt 16 éves, mikor Ausztriába került egy magyar származású markottányos családhoz. Ővelük megjárta a Königgrécz-i csatát, majd visszajött Győrbe, akkor már szeretett volna színész lenni, de a család nem támogatta, úgyhogy megszökött egy vándortársulat után. Ott aztán majd kapcsolata lett az egyik színésszel, házasságot kötöttek és Kolozsvárra szerződtek. 3 évadot töltöttek Kolozsváron, ez alatt az idő alatt megismerte őt a közönség, elismerték a tehetségét, és itt érte a megtiszteltetés, hogy hívták Pestre a Nemzeti Színházba, amit aztán majd elfogadott, de oda már egyedül jött férj nélkül, mert hogy ők időközben el is váltak. Aztán ő többször nem ment férhez, saját gyereke nem volt. Tehát úgy nagyon-nagyon röviden az élet története addig, amíg Pestre nem kerül.
Ide Ászárra visszajött valamikor?
Lakni nem jöttek ide többször vissza, viszont járt itt, amikor volt nekünk egy Hérics Nándor nevű katolikus pap, aki nagyon sokat tett az ászári kultúráért, oktatásért, és az iskola éppen nem volt igazán jó állapotban ahhoz, hogy a gyerekek ott tanulhassanak, és ő próbált tenni valamit, és akkor kereste meg Jászai Marit, és Jászai Mari a Kisbéri Lovardába tartott előadásnak a bevételét odaadta az ászári iskola felújítására. Tehát így járt, de egyébként ő nagyon jól tudta, tehát soha nem felejtette, hogy honnan indult. Igazából ami képek őről itt a házba bárhol is megjelennek, azok szerepek. Tulajdonképpen, hogy ő a magánéletben milyen volt, arról egyetlen egy fotó van, amin a férjével vannak mindketten.
Tárgyai maradtak meg esetleg?
Egyetlen egy, ami egészen biztosan sajátja volt, az az utazó láda az első szobába, de tulajdonképpen azért nem, mert hogy naplója szerint ő nem nagyon gyűjtögetett össze semmit, amire okvetlenül nem volt szüksége, mert mindent eladott vagy elárverezett és jótékonykodott. Tehát mondjuk a háború idején a katonákat segítette ötszerrel, meg gyógyszerrel, meg amivel tudta, meg nagyon szívesen segített olyan kezdő művészeket, akiknek nem volt módjuk, valószínűsíthető abból adódott, hogy őt sem segítette senki, és tehát őket támogatta.
Ebből a szobából akkor visszalépünk a konyhába. Megvannak a régi konyhai eszközök. Két oldalra fűtöttek talán? Olyasmi lehetett ez? Ez még az eredeti?
Igen.
Kemence?
Igen, ez középütt volt a nyitott kéményes konyha. Jobbra egy szoba, balra egy szoba.
Most régi edényeket látunk, és akkor innen tudunk az első tiszta szobába belépni. Szintén Jászai Mari emlékeit láthatjuk. Bútorok, különböző színpadi, diorámaszerű megjelenítés, és itt van az utazó ládája, amiről már említést tett, hogy személyesen az övé volt egykor.
Így van, ebben a szobában már a pesti életszakaszát szerették volna kicsit bemutatni. A szalonberendezés az nem az övé volt, de korhű. A ruhának az eredetie, van itt egy fellépő ruha, annak az eredetie az a Színház Művészeti Múzeumban van, abban játszotta a Bánkbánból a Gertrudist. A makett az annak a Nemzeti Színháznak a kicsinyített mása, amelyikben Jászai Mari játszott, és amit az ő életében lebontottak, ez valami 1908 környéke, és ő akkor vásárolt a bontott építőanyagból, vagy a bontásból, és építetett saját magának síremléket, mert hogy ő nagyon ragaszkodott a Nemzeti Színházhoz, és azt szerette volna, ha halála után is a Nemzeti Színház légköre veszi körül. Pesten a Fiumei úti temetőben van eltemetve valóban, úgy, ahogy ő azt szerette volna. Ő nagyon szerette Petőfit, minden évben szilveszter éjszaka ellátogatott Petőfi szülőházához, és 75 évesen nyitott kocsival ment, és megfázott, és tüdőgyulladást kapott, és ezt nem hagyta kezelni, végeredményben ez hozzájárult a halálához. 76 évesen halt meg, 1926. október 5-én, és a Nemzeti Színházba ravatalozták föl, és aki szeretett volna, ott el tudott tőle búcsúzni, és ami még számunkra fontos, hogy ászári küldöttség is részt vett a temetésén.
Az iménti percekben Szűcs Zsigmondnét, a Jászai Mari Emlékház tárlat vezetőjét hallották.
bocsánat, hogy van egy szép álmom, bocsánat, hogy megtalálom szívét, e szép mesét, kérem magát, ne tépje szét, pardon, bocsánat, hogy van egy reményem, hogy egyszer talán szótlanul karomba hull, elolvadom, pardon. Ezt a szép remegést nagyon vigyázni kellene kést, az akár csak egy perc az egész, mint a villám putel, ami szép, százszor el tudnám hallgatni még. Bocsánat, hogy van egy szép álmom, bocsánat, hogy megtalálom szívét, de szép mesét, kérem magát, ne tépj a szív, pardon, bocsánat, hogy van egy reményem, bocsánat, hogy egyszer talán szótlanul karomba hull, elolvadon,
Ászár 18. században épült copf stílusú katolikus templomának sárkányülő Szent György a védőszentje. A régi plébánia épületében rendezték be a Hérics Márton emlékszobát. A község egykori plébánosa sokat tett a település fejlődéséért. Kálmán Jánost, az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület vezetőjét hallják.
Hérics Márton 1855. január 28-án született Csécsénybe. Ez Győr vármegye, most Rába Csécsény néven van a település. Iskoláit Győrbe végezte, kitűnő eredménnyel, itt tudunk is erről mutatni.
A tablóját
a tablóképét, tehát van egy osztályképünk 1876-ból, tehát 21 éves volt. 1887. áprilisában Valka János győri püspök kinevezi Ászár plébánosává. Előtte azért volt Halásziba, Szenden, és ugye 1887 áprilisától 1907-ig volt Ászárnak a római katolikus plébánosa. És amikor idejött, akkor azt mondta, hogy ezt szó szerint idézem, meglepte az, hogy alig volt iskola, a gyerekek nem jártak iskolába, a szülők nem járatták iskolába a gyerekeket, és akkor azt mondta, hogy az asztalra csapva, hogy az ászári mezitlábas nebulóknak is jogot és lehetőséget kell adni arra, hogy tanuljanak, és ezáltal kitörjenek ebből a cselédi sorból. Ez volt szinte az ászári tartózkodásának az egyik legfőbb munkája. Ebben nagyon nagy segítséget kapott a kegyúrtól, gróf Eszterházy Móricz Miklóstól. Itt látható az iskola tervrajza. Az eredetie az a mai iskola igazgató irodájában van. Az iskola építés megkezdése vel együtt létrehozott egy téglagyárat, ez ászár és a keményítő gyár között volt. Itt nagyon sok ászárinak adott munkát, és ugye ebből, hogy munkát is adott, megvolt a tégla az iskolához. Még egy hatalmas nagy patrónusa volt az iskola építésének, Jászai Mari. És itt egy másodperce, ha kilépünk, bocsánat.
Visszajövünk.
Itt van Jászai Marinak az anyakönyvi kivonata. Kripl József Hajdú az édesapja, és ide írta Hérics Márton, hogy kicsit nehezen látok, de ebből a kislányból lett nemzeti színészetünk legfényesebb, ragyogású csillaga, Jászai Mari. Tehát ez Hérics Márton kézírása, és ez benne van az anyakönyvben, mint a mai napig.
Akkor visszalépünk az emlékszobába, mert itt olyan tárgyak is vannak, ami talán még a plébános úrhoz köthető.
Korhű berendezésre törekedtünk Magyaros László plébános úrral, amit azt lehet mondani, hogy korhű, illetve mondjuk 90%-ban, hogy biztos, hogy talán még Hérics Márton építette, ez pedig ez a cserépkályha.
Sarokban álló cserépkályha.
Mindenféleképpen az iskola építéséhez 4000 korona hozzájárulást tett le ő maga, ez mellett megalapította a Tűzoltó Egyesület, oda a téglagyárról már beszéltünk, illetve a takarékpénztár elődjét hozza létre. Itt bátran lehet azt mondani, hogy a 19. század végétől a 20. század elejéig felvirágoztatta Ászárt. 2010-ben emléktáblát állított neki az akkori önkormányzat, 2015-ben utca lett róla elnevezve, és 2015-ben az Ászári Honismeret és Helytörténő Egyesület felújítatta Hérics Márton nyughelyét. Ez is érdekes, Kisbérem van eltemetve a plébános úr, a ravatalozótól 12 lépésre Ászár irányába. Rendkívül képzett, művelt ember volt, angol, német, francia nyelvű gazdasági könyveket fordított magyarra, cikkei folyamatosan jelentek meg a kor katolikus újságaiba, a religióba, a jópásztorba, istenigéjébe. Ugye, mondtam ezt a fordítást és írás, csak egy pár darabot megemlítek, a Lurdik egyhely rövid ismertetése, a Növényvilág az istentisztelet szolgálatába, növények magról való tenyésztése, egyébként nagyon nagy kertész és botanikus volt a plébános úr, ez is lett a veszte. Tízbe a kisbéri plébánián metszett valami fát vagy bokrot, megbökte az ága a kezén, vérmérgezést kapott, fölutazott Pestre egy kezelésre, hogy háta segít rajta, illetve pesti doktorok meggyógyítják, nem sikerült. Amit még minden csoportnak, illetve zarándok testvérnek el szoktam mondani, illetve fölidézek, ez egy 1899. augusztus 1-jei méhészeti közlöny. Kisbéren a Batthyány kastélyban volt egy méhész konferencia, és ott a következő történt. Ebéd után Hérics Márton plébános úr felszólította a vendégeket, hogy most már az ő községét és annak nevezetességeit is tekintsük meg. Rövid idő alatt az Ászári faiskola kertbe vagyunk, és onnént a római katolikus népiskolába látogatunk el, mely maga érdemes arra, hogy Ászár községet bárki, de főleg tanító felkeresse. Ilyen gazdagon felszerelt iskola nincsen nem csak hazánkba, de Ausztriában sem. 1899-ben vagyunk. A legkitűnőbb térképeken kívül a világ legszebb szemléleti ábrái Lipcséből vannak beszerezve. Gazdaság tambol a földnemek, magvak gyűjteménye, Mauchner Üdön budapesti cég ajándéka, természetrajz tanításhoz gyönyörű állat és madár gyűjtemény, Keleti László állatorvos ajándéka. Történelem tanításhoz régi pénzgyűjtemény, a régiségtár egy része a kelta korszakból származik. Ugye kelták, hunok, ászáron, ez nagyon rómaiak, nagyon voltak, de sajnos a háború viszontagságai meg 56 után minden eltűnt, tehát semmit nem tudunk. Magyarul, ha most itt félig-meddig megállunk ebből az újságcikkbe, akkor azt mondjuk mai szóval és divatos szóval, hogy szponzorokat szerzett az iskolához.
Tehát ezt nem csak az épületet nem, emeltette.
Minden. Igen. Énektanuláshoz harmónium, láttunk sok szép rajzokat, írásbeli dolgozatokat. A női kézi munka minden ágát, az egyszerű foltozástól a legdivatosabb hímzésig. Ha a tanulók így szép eredményeket tudnak felmutatni, jele, hogy az iskola kitűnő tanerőkből van ellátva. Van ezen kívül az iskolának egy jó patrónusa, ki a legnagyobb készséggel áldoz minden nemes célra, ez Eszterházy Miklós Móricz gróf Csákvár ura. Ha körülnézünk Ászár községbe és határába, ami szép és jó, mindenben ott látjuk a mozgató erőt, mely mint egy lélek minden belőle indul ki, és mindenre elvezethető vissza, ez a község nagy érdemű plébánosa, főtisztelendő Hérics Márton úr, aki a felekezeti türelmesség mindaképe, minden szép, nemes és jóért lelkesülő, áldozatkész és népének igazi lelki atya. 1899. Ez a fényképe.
Igen, a falról leemel egy fényképet, több alakos kép.
Több alakos kép.
Igen, Hérics Márton Rómában, bal szélső álló, igen. Ez egy római csoportkép.
Ez egy római csoportkép, 1900 évek eleje, 1900-as évek eleje. Kétszer megjárta ezt az utat. Azt látszik, hogy ugye akkor még üvegre fényképeztek, és kettő darabból áll a fénykép. Tehát utána ezt már a mi fotósunk rakta így össze. A fotósunk, aki 85 éves, 60 éve fényképezik, volt egy lomis turkáló piaci tászáron, és fölment, hogy valamit keres vasárnap reggel. És ez le, dobva, henteregve van ott egy képkeret, és elvihetem, kérdezi az eladó. Lajos bácsi, vigye, csak ne foglalja itt a helyet. Ugye fotós, egy játszott vele, rakosgatta, restaurálta, stb. És mikor próbáltuk berendezni az emlékszobát, jön, hogy hát nekem van egy Héricses képen. És akkor hozza, és igen, hát valójában ott van Hérics Márton Rómába. Tehát valaki Ászáról bevitte a Lomishoz egy törött keretbe, hogy ő neki otthon nem kell.
A Hérics Márton emlékszoba előre egyeztetett időpontban látogatható. Kálmán Jánost, az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület vezetőjét hallották. A Bartaféle ház egy szabad kéményes konyhával és kemencével rendelkező lakóház volt. Ma ez a település tájháza. Első szobáiban a régi falusi élet tárgyi emlékeit mutatják be, hátsó egységeiben az 1960-as, 70-es éveket idéző retro kiállítás kapott helyet. Udvarán közösségi kemence, a szomszédos telken mini skanzen várja a látogatókat. Nagyné Szabó Erzsébet megbízott tárlatvezető kalauzol.
Ez a Barta család tulajdona volt, itt utoljára Barta Imre és felesége lakott. 1999-ig volt lakott a ház, már utoljára csak a Maris néni, csak a felesége élt, és utána került az önkormányzat tulajdonába. 1863-ban épülhetett, mert elől a deszkaoromzat előtt felfutó gerendába ez a szám még nagyon nehezen, de kivehető. Valószínűleg, hogy az építés éve, de az öregjeink azt mondják, hogy felújítás éve. Tehát elképzelhető, hogy annál régebbi, de legalább 170 éves házról beszélünk. Jelen esetben a házon, hogy elől egy ablakos, deszkaoromzatos, úgynevezett ilyen ágasfa, érdekes ágasfa visz fel a csúcsgerendáig. Belül a mestergerenda, döngölt padozat, nyitott kéményes konyha és ilyen rakott tűzhelyek találhatóak a konyhatérben.
Közben lassan sétáljunk itt a kis járdán az épület felé. Nagyon szép a tornác, kiemelkedik a tégla tornáca.
Igen.
És nincsenek tartó oszlopok, tehát csak a tető hajlik a tornác fölé.
Igen, meghosszabbított gerendák.
Domboldalon van a ház, tehát van egy enyhe lejtés.
Ez nagyon érdekes, mert ha bemegyünk a házba, ugyanúgy ez a lejtés megvan bent a szobában is.
Nem egyenlítették ki
abban az időben a talajt egyenesre, hanem ahogy a talaj
hajlott, úgy ment a ház is,
igen.
Sőt, itt egy patak is fut, ahogy látom a ház mellett.
Itt egy kis ér összegyűjti itt az esővizeket, és ide belefolyik ebbe a kis tóba, és innen is nyilván tovább. Tehát ilyen vízgyűjtő terület ez itt.
Föllépünk a lépcsőn, a tégla tornácra is belépünk. Jaj, de jó hűvös van most bent, ahogy belép az ember.
Ugye a ház az vályog téglából készült, és ugye ami itt belülről megfigyelhető, ez a mestergerenda, ami ugye tartja itt belül a házat, ez eléggé meg is van hajolva, de ez nem veszélyes így, már az évek óta így van.
Szabad belépni a szobába? Igen, igen. Döngölt padló, ez is vályog.
egy ablak, és nem is középen van, nem a gerenda alatt van az ablak, hanem egy picit jobb oldalra.
Igen, és ugye itt oldalt van még egy ablak, de igaziból ugye olyan házok is vannak, majd itt a Miniskanzenén láthatjuk, hogy két ablak van elől, de ez a ház az olyan, hogy ez egy ablakos.
Be van rendezve a szoba.
Ez ahogy a néni lakott, azok a bútorok nagy része található itt, tehát a sarokpad, a kemény fából készült asztal, ami ugye örökös, és még most sem mozog, úgyhogy nagyon jól tartja magát, tehát még ennyi év után is stabil. Sublót, azonnal imádkozó, Mária szobor.
Hímzett falvédők a falakon, szent képek.
Igen, és itt a szekrényben is a jellegzetes ruhák, tehát a régi vászonnadrág a férfiaknak, a nőknek ilyen alsónemük vannak, amik már nyilván kellemesebb anyagból készültek.
Vannak hímzett terítők, igen. Egy bölcső van itt bölcső, mellettünk, fabölcső.
Ami ez is biztos, hogy a korabeli, mert...
Hány gyereket ringattak ebben, vajon igen, nagyon régi darab?
És ami még jellegzetes az ágyak, ugye ezek az ágyterítők, ami szerintem minden családban hasonló színű mintázatú volt, igen. És hát ugye szalmazsák az ágyban, még az most is. Most is az van benn igaziból. És itt, ami még lényeges, ez a nyitott kémény.
Hú, de fekete is
itt mellette. Igen, ez meg lett hagyva, itt az eredetit próbálták meghagyni, tehát a felújítás során is. Itt nagyon sok sonka, szalonna és kolbász füstölődött, mert a néni már az utolsó, tehát amikor már így idősebb volt, akkor ezzel ő foglalatoskodott.
Látom, azért összegyűjtöttek néhány konyhai eszközt, van itt üst, reszelők, derejevágók, talán igen. Valami ilyen összenyomható sütő, igen, ilyen molnárka sütő, igen.
Olyasmi.
Tarkedli készítő, igen. Kukoricamorzsoló, ez pedig itt mozsár. Egy tilolló, mozsár, tehát sok minden, ami régi eszköz. Hú, milyen óriási tál, 1938-ból nagy kerámia tál. Rosták, sziták.
Minden régi dolog volt.
Ha most itt visszalépünk a tornácra, akkor van még helyiség hátrébb?
Igen.
Megnézhetjük?
Igen, ez két lakásból áll ez a ház. Ugye az első lakás azért az megmaradt az a régi berendezésekkel, tehát azt szoktuk mondani, hogy a 19. századi berendezéseket tartalmazza, és mivel két lakásból áll ez a ház, és a hátsó lakásból pedig retro múzeum került berendezésre. Éppen az 1960-70-80-as éveket idézi elég, már a berendezési tárgyait tekintve. Amit jellegzetes ez a lavor, ugye a tartóval, hát ez volt a úgymond mosdósarok, ugye azért ez mindenhol volt, és az általában konyhába szokott lenni.
Megfordulunk, 60-as, 70-es évek konyhaszekrénye, és azokkal az eszközökkel, tárgyakkal, amiket itt, akkor használtunk.
Úgymond kredencnek hívták, ugye? Stokedlival és az asztallal.
Felénk ez hokedli volt.
Vagy hokedli, vagy stokedli, igen, ez attól függ, hogy melyik.
Iskolai könyvek, aztán itt egy kávéfőző sarok, szódás szifonok, itt pedig egy olyan pad, aminek föl lehetett hajtani a tetejét, amiben igen. az aljában...
Általában ez szennyes tartó volt, ugye ott a vizes pad a vödörrel, pohárral, valamikor két vödör volt a vizes padon, és egy tányérba egy pohár, és akkor azzal tudtunk meríteni.
De visszajövünk a kemencéhez. Ez a kemence, ez is 1878-as feliratú, de újabbnak tűnik ez nekem, tehát igen. Valószínűleg már felújított.
Itt csak maga ez a tégla akkor készült, ami itt elől van az ajtó felett, de ez a kemence 2010-ben, mikor a ház felújításra került, ez akkor épült itt az udvaron. Már használtuk néhányszor, már sütöttünk benne buktát, kalácsot, kenyeret, mindenféle rendezvény volt. Volt egy rendezvény itt, és annak keretén belül begyújtottak a kemencébe is, már több esetben is, de mostanában nem.
Pedig adott a tér, tehát nagyon jó a közösségi tér itt a kisháznak, vagy a tájháznak az udvara is adja magát egy ilyen közösségi együttlétre, a kemence szintén.
Hát régebben disznóvágások is voltak itt, olyan szinten, hogy nem is gázpörzsölővel pörzsölték, hanem szalmával. A kezdetben, mikor ez a ház 2010-ben felújításra került, akkoriban voltak itt disznóvágások, és ez itt hús sütnek gázos sütőben, meg egyebek, itt ünnepeljük ezt a napot, amikor van az alapítvány által szervezett disznótoros vacsora, akkor a reggelét azt itt ünnepeljük, és akkor este pedig a vendéglő beszokott lenni a disznótoros vacsora mulatsággal együtt.
A tájház melletti miniskanzenben a dunántúli népi építészet stílus jegyeit bemutató méretarányos házacskák utcába rendezett sora tekinthető meg. A takaros házikók között szélmalom, kovácsműhely, templom és egy faluvégi kereszt is található.
Ezt Rónci László volt tetei polgármester és családja építette. Ezek a Nyugat-Dunántúl különböző településein, de 2008-ban még meglévő kis parasztházak makettjei. Minden ház előtt van egy kis táblácska, egy kis résztábláska, amin ott van a pontos cím, hogy hol állt ez a ház, vagy még ma is áll. Ez közel 20 kis házikó, ugye, hogy mivel úgy gondolták az építők, hogy ez egy kis falucska, ezért ne csak a házak, ugye van benne például kocsma, mészárszék, hanem akkor templom és iskola is legyen, mert úgy lesz teljes a falu.
Itt látunk egy templomot, kezdjük igen. Ezzel. Ez egy olyan templom, most a szentélye felől látjuk, hogy várfallal van körbekerítve. Meg lehet keresni, hogy ez melyik?
Hát én ezt úgy tudom, hogy ennek nincs eredeti nagysága. Ez csak ilyen képzeletbeli, és maga az iskola is. Tehát ezeknek nincs eredeti nagysága, de nagyon ilyen kis középkorú templom, de nagyon jó beleillik ide a miniskanzen környezetébe.
A házikók többsége, vagy legalábbis itt nátfedeles, mindjárt meg is nézzük, körbe lehet egy körsétányon járni. Rögtön az első ház egy ászári ház, Dózsa György út 6-os számú házikó, ez talán a tájházunk. Tápról, császárról, mezőörsről. És itt jönnek a palatetős házak, kicsit jobb módúak már, elemi iskola és tanítói lakás, igen, tehát akkor ez volt a tanítói.
Ez ami oda is van írva, hogy arcetípus, tehát ilyenek szoktak lenni, és csak egy ilyen kitaláció. Ez sem konkrétan valamiről másolva, úgymond másolva van, de ezek a lakások, ezek nagyon hasonlóak, tehát az eredetihez szinte azonosak a többi lakás, tehát az, ami például itt a Nagy Tevel vagy Pápa Kovácsi lakások, ezek nagyon, nagyon olyanok, sőt, hát jártak itt a faluból, és mondták, hogy megvan még a ház, és nagyon így néz ki, úgyhogy biztos, hogy jól építették meg, mert ugyanígy néz ki, tehát igazolták.
Van egy szélmalom is, igen, tési szélmalom?
A szélmalomnak a kicsinyített mása, és tényleg ilyen a tési szélmalom, mert én személyesen is jártam ott, és ez még működik is, amikor van egy kis
forog?
Szél. Igen, forog.
És ott a háttérben, az pedig a
háttérben az
ászári?
Két éve készült körülbelül a ászári római katolikus templom és a régi katolikus iskolának a makettje. A templomunk az 1770-es években épült, az iskola meg az 1800-as évek végén, és oda a Jászai Mari szobor mellé került ez a két fakett, mert Jászai Mari több esetben támogatta az iskola építését, illetve a templom felújítását. Amúgy már a házakat újítjuk fel, amint látszik is, hogy a szalmatető most éppen felújítás alatt van.
Hát ez itt ki van téve az időjárás viszontagságainak.
Igen, tehát kap egy ilyen egy fóliás vázat minden házikó, tehát így téliesítjük, óvjuk a fagytól meg a jégtől.
Azt különösen tetszik, hogy nem a földre vannak, tehát a járószintre vannak lehelyezve a házikók, hanem körülbelül ilyen comb magasságban kiemelve, közelről látjuk a házakat, sokkal közelebbről is érvényesül, jobban érvényesülnek látványra, mint hogyha így lefelé kellene néznünk.
Igen. És így mutatósabb, meg jobban élvezhető látható.
Vajon bővülhet ez még?
Igen, hát bővülhet. Majd most olyasmik vannak tervbe, ha jól tudom, hogy volt egy lovarda ászáron, és annak fog elkészülni majd a kicsinyített másolata. Már vannak fotók, mert nyilván már lovarda nincs meg, de vannak fotók, és állítólag, vagy mén telep, nem tudom most pontosan, hogy milyen néven volt, de lovakat is itt tenyésztettek ászáron, és annak az épülete fog majd elkészülni, vagy ilyen tervek már vannak.
Az ászári tájházban és Miniskanzenben nagyné Szabó Erzsébet megbízott tárlatvezető kalauzolt. Ászár a Neszmélyi borvidék része, jellemzően fehér szőlőt termő lankáin több borász tevékenykedik. Népszerűek a borkóstolók, dűlő és pincetúrák, szőlészettel kapcsolatos előadások. Petőc Gáborral, a Petőc borászat tulajdonosával beszélgetünk.
Ha kicsit visszakanyarodunk a múltba, akkor 1978-ban Ászár kapta meg a borvidéki rangot, és akkor még úgy hívták, hogy ászári borvidék, és a történelem folyamán itt a 1990-es években a rendszerváltozás követően változott meg a neve a borvidékünknek. Először Ászár Neszmélyi Ászári, majd végül Neszmélyi borvidékké alakult a borvidékünk. Hát ezért is hívják a legfiatalabb borvidéknek a neve miatt, de amúgy nagy hagyománya van a itteni régiónak és ennek a borkészítésnek Ászáron is. Ugye három részből áll, három körzetből, egyik az ászári, a másik a tatai, a harmadik pedig a neszmélyi körzet, tehát ebben a három körzetben dolgozunk. Ez viszonylag egységes, de mégis különböző területeket ölel fel. Ugye itt mi Ászáron a Bakonyban dolgozunk, és ugye a Tata irányába pedig Neszmély, ez pedig a Duna vonulata, illetve az ott található dombok és dombságok, amin dolgoznak a borászok. Jellemzően a borvidékünknek 98%-a fehér bor, tehát fehér szőlőt készítünk, és egy 2%-ba található azért kék szőlő is, amiből vörösbor, illetve rozé készül.
Ön mögött látok egy térképet, tehát ez nem egy összefüggő borvidék. Említi ezt a három részt. Teljesen különálló talaj, éghajlati adottságok szempontjából is?
Igen, tehát valamelyest azért különbözik, mert említettem, hogy mi a Bakonyban dolgozunk, tehát a Bakony lonkáin teljesen más a területünk, mint mondjuk a Pilis nézzük itt Esztergom környékét, Kesztölcöt, hogy sokkal messzesebb a talaj, teljesen más az adottság, illetve ott a Dunának a segítő hatásai azért érződik a területen, illetve hát a szőlőn is ezáltal.
Milyen jellemző szőlőfajtákat, borszőlőfajtákat termesztenek?
Hát, jellemzően fehér borokat, fehér szőlőből készült borokat készítünk. Mondhatnánk azt, hogy a Neszmélyi borvidék egy 1000 arcú borvidék. Ezt azért is mondom, mert nagyon sokfajta szőlő található nálunk, talán túl sok is. És jellemzően az olasz Riesling, Sauvignon Blanc, írsei lojvér, cselszegi füzeres, tehát ezek szerintem mindenhol megtalálhatók, mind a három körzetben, de ezen kívül is még Chardonnay, szürkebarát, és még egyéb fehér szőlők azért megtalálhatóak itt.
Mióta borászkodik? Volt a családban, akinek a példáját viszi tovább, vagy a hagyományt viszi tovább?
Igen, öregapám, tehát a déd öregapám is már borászkodással foglalkozott, igaz, még csak kicsiben ilyen háztai borászkodással. Hát onnan indult az ötlet, tehát én is nagyon sokat jártam ki gyerekkoromban a szőlőbe, igaz, hogy nem nagyon szerettem felkelni korán. Gyerekkorában szerintem senki se szeret korán kelni és dolgozni, főleg a szőlőben. De hát aztán így, hogy évek teltek el, és Ászára költöztünk, mert nem ászári születésű vagyok, én ide költöztünk. Meg így én is visszazökkentem ebbe a borkészítési hagyományba, és így 2015-ben alapítottuk meg a Petőc Pincészetet, és onnantól kezdve vagyunk itt a Neszmély borvidéken, és dolgozunk, készítjük a borokat.
Megvette már a szőlőkkel beültetett területet, vagy ön telepítette, és akkor nevelte egész addig, amíg szüreté lett?
Mind a kettő jellemző, tehát többnyire inkább a régi telepítések vannak itt Ászáron, tehát ez a 82-83-ban telepített régi szőlők, tehát ezek már 40 éves tőkék, javából amiből szüretelünk, de vannak új telepítéseink is, ugye már azért ezek a régi ültetvények azért kikopnak, fogynak a tőkék, úgyhogy ezekkel nagyon sokat kell foglalkozni, ezért új telepítésünk is van. Úgyhogy ezzel is foglalkozunk.
Egy vendégházban beszélgetünk, ez együtt született a borászat megszületésével?
A feleségemmel együtt a régi álmunk volt egy ilyen vendégház és borászatnak az elkészítése, megalkotása. Nagyon sok helyen jártunk az országban, hál' Istennek, így borászatokon és vendéglátó helyeken, és innen jött az ötlet, hogy hát ilyet mi is tudnánk csinálni, készíteni Tászáron, és 2013-ban volt egy pályázati lehetőség, amit kihasználtunk, és így 2015-ben meg is valósult az álmunk, és megépítettük itt a vendégházat Ászáron, és vele együtt a pincészetet is. Mire létre is hoztuk magát a vendégházat, az a borturizmusra épül, tehát az azt jelenti, hogy nem csak megszállnak a vendégek, meg nem csak bort tudnak nálunk vásárolni, hanem borkóstolókat is vezetett, borkóstolókat is tartunk, pincelátogatást is, dűlőlátogatásokat is szervezünk, hogyha igénylik a vendégek. Most októberben is lesz egy borkvíz műsorunk, egy ilyen humoros, boros előadásunk, amiben egy kicsit edukáljuk, tanítjuk a fogyasztókat, akik érdeklődnek a borok iránt, illetve hát kóstolhatják a borainkat is.
A dűlőtúra mit akar? Meddig viszi ki, merre viszi ki a látogatókat?
Hát ez igazából az időtől függ, meg hogy mennyire érdeklődő a társaság. Tehát az azt jelenti, hogy kimegyünk innen, körülbelül 1 kilométerre van tőlünk az első dűlőnk, amit úgy hívnak, hogy kavicsos dűlő. Ott meg tudjuk mutatni a régi tényleg 40 éves szőlőtőkéket, hogy mi gazdálkodunk, illetve hát a következő dűlőnk, a Mihályfai dűlő, ott pedig az új telepítés van.
Említette, hogy a nagypapától lesett el bizonyos fogásokat, de az, hogy valaki ezt már így hivatásszerűen űzze, ebbe bele kellett tanulni szakma szempontjából is.
Hát egy kicsit én kilengésben vagyok így a szakmával kapcsolatban, mert a eredeti szakmám az mérnök tanár informatikus, tehát én Győrben végeztem, és dolgoztam is ebben az informatikai állásban, de aztán 2020 környékén úgy döntöttem, akkor még párhuzamosan ment a két dolog, hogy csak a vendéglátásba és a szőlészetborászatba állok bele, és onnantól kezdve ezzel foglalkozom, és közben 2013-ben egy középfokú borász végzettséget is szereztem Kecskeméten, úgyhogy hivatalosan borász is vagyok. Ami úgymond egy kis újdonság, amit beszeretnénk hozni, ez a permetszer nélküli szőlőtermesztés, tehát a rezisztens fajták. Telepítettünk is most kísérletképpen szoláris szőlőt, ami jövőre már az első termés lesz rajta, és utána már ugye minden évben már szépen fog teremni, és ebből szeretnénk bort készíteni, illetve több fajtán is gondolkodunk még, amit tényleg ilyen rezisztens is nem kell permetezni. Ebben látjuk a jövőt jelen pillanatban, mert elég drágák a vegyszerek is, munkaigényes is, meg hát ugye az egészségre is azért valamelyest károsak a vegyszerek.
A pezsgőkészítés bevonható-e például egy borász életébe?
Igen, ez egy nagy igen volt. Készítettem is már pezsgőt kísérleti típussal, 2018-ban 1000 jó pezsgőt, most is van a pincébe belőle, és az idei évben már fogunk készíteni, már úgy készülünk, hogy lesz pezsgünk a 25-ös évjáratban, illetve ami már jó pár éve fut nálunk, ez egy frizante, egy félédes frizante, úgy hívják nálunk, hogy frizi, gyöngyözőbor, nagyon nagy divatját éli most ez a stílusú bor, ezt tudom ajánlani akár egy nyári meleg napra, vagy egy bármilyen ünnepi alkalomra.
Szeptember elején beszélgettünk, a műsor október elején fog elhangzani. Kézzel születelnek, vagy bevonják már a gépeket is?
Nagy az ültetvényeinknek régi telepítés, tehát a támrendszer is régi, és a sajnos gépen nem tudjuk szedni, tehát nálunk csak kézi szüret van, ládába szüretelünk, hozzuk be, és itt dolgozzuk fel a pincénél a szőlőt.
A borkóstolóknak is nevet ad, tehát nem csak egy egyszerű borkóstoló, hanem neve van mindegyiknek. Van ilyen, hogy női szakasz, ez mit akar?
Hát igen, egy kicsit megpróbáljuk a fogyasztókat rávezetni, hogy melyik az a bor tételsor, amit szerintünk be fognak vállalni. Például a hölgyek a női szakaszban inkább a félédes, édesebb, vagy a savban alacsonyabb borokat keresik, és akkor így neveztük el ezt a borkóstolói sort. Ugye van a hétvezér, egy hetes kóstoló, illetve a kilences kóstolónk is van a bátrabbaknak.
Ha például az ország másik vidékéről idejön önhöz egy ismerőse, aki még mondjuk nem járt itt soha, csak úgy hallomásból ismeri az ászári vidéket, mi az, amit megmutatna neki?
Hát ugye egy településen Tászáron Jászai Mariház emlékház, az mindenképpen azt mondom, hogy egy olyan hely, amit érdemes megnézni, tehát ugye a Jászai Mari szülőháza, illetve ami egy kicsit azt mondom, hogy szomorú vagyok miatt, hogy a nagy pince a régi Eszterházi pince bezárt, tehát azt is érdemes lenne valamilyen módon ezt felújítani, látogathatóvá tenni, tehát 1100 négyzetméter pince van alatta az épület alatt, tehát ott nagyon szép boltíves pincerendszer. Ezt érdemes lenne valamilyen úton módon megmenteni. Én azt mondom, hogy ezt mindenkinek ajánlanám, hogyha látogatható lenne. Illetve hát a ászári asszonyfektető bor, illetve ennek a történetét mindenképpen azt mondanám, hogy ismerjük meg, kéne ismertetni mindenkivel, hogy hogy is kapta a nevét, miből is készül, hogyan készül, úgyhogy ez egy tényleg egy majdnem hogy hungarikum bor.
Vármegyei értéktár része is.
Így van, felemelték a Vármegyei értéktárba is, úgyhogy ez a hungarikum előszobája, szokták mondani, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan tovább.
Az iménti percekben Petőc Gábor borásszal a Neszmély borvidékről és borokról beszélgettünk. Messze látunk mai adásában Ászár község látnivalói közül válogattam önöknek. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
nem egy város nem öntött el, mert az Isten borözönnel sem egy falu, sem egy város nem öntött el. Ha meghalok, majd elásnak, mi dolga van abban másnak, csak ne pajtás, el ne felejts, a síromra, sírhalmomra fölül ültes, csak ne pajtás, el ne felejts, a síromra, sírhalmomra fölül ültes.
Elhangzott a Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.